Lukács evangéliumából olvasom az igét, Lukács evangéliumának a 13. fejezetéből a 34. és a 35. verset hallgassuk meg fönnállva ezen a délelőttön. Tehát Lukács evangéliumának a 13. fejezetéből a 34. és a 35. vers így szól. Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk az ő kis csirkéjét az ő szárnyai alá, és te nem akartad. Íme pusztában hagyatik néktek a ti házatok, és bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, míg nem eljő az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, a húsvét előtti vasárnap mindig azzal a történettel jön be az életünkbe, az útmutató szerint, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, amikor a tanítványok pálmaágakat vesznek föl, leterítik ruhájukkal a nőstény szamárnak a vemhét, és Jézus elindul, és közben pedig a tömeg, a tanítványok hozsánnáznak, áldott, aki jő az Úrnak nevében. És egy olyan szép és fenkölt esemény ez, ahogy láthatjuk talán lelki szemeinkkel azt, ahogy Jézust követik a tanítványok, ahogy olyan nagy szeretettel fordulnak felé, és felismerik azt, hogy Jézus valóban az a király, akit Isten elküldött, hogy megváltást hozzon erre a világra. Szép történet, és lehet, hogy felemelő is, de hogyha tovább megyünk a történetben, és látjuk, hogy mi a következő dolog és következő lépés ebben a történetben, akkor egy kicsit már, mondhatjuk, visszahőkölünk, és egy kicsit elszomorodunk, hisz ugye azt olvassuk, hogy miután ez megtörtént, és ahogy a tanítványok és Jézus Jeruzsálem felé megy, akkor azt olvassuk, hogy Jézus, amikor meglátja a várost, akkor sír felette, és elmondja azt, amit jól ismerünk, azt az igét, hogy vaj, ha megismerted volna te is, csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Testvérek, egy nagyon fontos dolog az, amit az Úr Jézus itt elénk állít. És pedig az, hogy Isten olyan sokféleképpen megszólította már az embereket. Olyan sokféleképpen megszólította akkor is az embereket, és olyan sokféleképpen szólítja ma is az embereket, és azt mondja Jézus, hogy megtaláld a te békességedet nálam. De te most is elszalasztottad ezt a lehetőséget. Emlékezzünk csak Jézus szavai, az apostol szavaira a zsidókhoz írt levélben, amikor azt mondja, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyáknak, a proféták által, az ő népének. Tehát sokféleképpen akar bennünket megszólítani, és tulajdonképpen a virágvasárnapi eseményekben is Isten sokféleképpen akar megszólítani bennünket. Reggel az imaórán is említettem azt, hogy mi nagyon sokszor összemossuk azt a két igét, amit ma felolvastam, egyrészt ugye a bevonulásnak a történetét, amikor Jézus Jeruzsálem felett sír, és egy előző gondolatot, amit pedig most olvastam fel igehirdetési alapigeként, amikor Jézus hasonlóképpen figyel és néz Jeruzsálemre, amikor azt mondja, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, ki megölöd a prófétákat, és hányszor akartalak összegyűjteni mint ahogy a tyúk összegyűjteni a csirkéit az ő szárnyai alá. Te pedig nem akartad. Te pedig nem fogadtad el az ő hívását. Isten sokféleképpen szól hozzánk és hív bennünket. Két dolog állt ma előttem ezzel kapcsolatban. Bocsássák meg a testvérek, hogy az egyikről kevesebbet fogok mondani, mert ez volt az imaóránk témája, hogy Isten hogyan is szólít meg bennünket. Hogy mit is akar a szívünkre helyezni, hogyan is adja meg az ő békességét. És az imaórán azt az igét olvastam föl, amikor Jézus arról beszél, hogy ne aggodalmaskodjatok a ti jövőtök felől. Mit fogtok enni, mivel fogtok ruházkodni, mert a ti mennyei atyátok tudja, hogy nektek erre szükségetek van. Mivel szólít meg bennünket Isten? Azzal, hogy azt várja, hogy fogadjuk el az ő segítségét, fogadjuk el az ő szeretetét, fogadjuk el azt, hogy ő az ő szárnyai alá akar vonni bennünket, és meg akar elégíteni minket. És Jézus ezért mondja azt, hogy ne aggodalmaskodjatok, pedig valljuk be őszintén, mindannyian, ha a szívünkbe nézünk, akkor az életünk nagy része mindig tele van azzal a gondolattal, azzal az érzéssel, hogy jaj, mi lesz ma, hogy fogjuk megoldani ezt a problémát, elég lesz a fizetésünk. Szóval annyiféle aggodalom, annyiféle kérdés kering az embernek a gondolataiban, és olyan sokszor érezzük, hogy ezek a dolgok sokkal nagyobbak és magasabbak, mint mi ezt meg tudnánk oldani, és Jézus azt mondja, hogy de gyertek én hozzám, gyertek az én szárnyaim alá, hogy megnyugodjatok. Említettem az imaórán azt a kis rövid történetet arról az özvegyasszonyról, akinek a férje meghalt, és az ige azt mondja, hogy sok adósság miatt az ő fiait el akarják vinni a hitelezők is, és ez az asszony teljesen magába roskadva indul a prófétához, és elmondja azt, hogy tudod, hogy az én férjem, aki a próféta fiak közé tartozott, aki az életét Isten kezébe tette, és így élték az ő életüket, te tudod, hogy ő mennyire szerette Istent, és most pedig egy ilyen nehéz helyzetben vagyunk, és mennyire megérti az ember ezt az asszonyt. És azt olvassuk az igében, hogy igen, tele volt kérdéssel, tele volt félelemmel, aggodalmaskodással, és egyszer csak eszébe jutott az, de hát Isten eddig is gondoskodott rólunk. Miért nem teszem az én életemet az én Uram szárnyai alá? És azt mondja Isten igéje, hogy azzal a kevéssel, ami otthon volt, és miután fölkereste a prófétát, az a kis olaj, azt Isten hogyan sokszorozta meg, és látjuk azt, hogy hogyan adott békességet az ő szívében, amikor ki tudta fizetni belőle a hitelezőket, és élhettek együtt az ő fiaival. Igen, hogyan szól Isten? Úgy, hogy gondoskodik rólunk. Ahogy Dávid mondja az ő zsoltárában, hogy fiatal is voltam, gyerek, majd megvénhettem is, nem láttam volna azt, hogy elhagyottá lett volna az igaz és az ő magzatja kenyér kéregetővé. Sőt, még tovább megy Dávid, és azt mondja, hogy nem csak ez volt igaz az életében, hanem még az is valóságá válik, hogy minden nap irgalmatoskodik és kölcsön ad. Tehát amit Istentől kapunk, az abból nem csak arra elég, hogy mi magunk életét valahogy talán azt gondoljuk, hogy szűken megoldjuk, hanem Isten úgy gondoskodik rólunk, hogy ebből még tudunk adni is, mert Isten is kölcsön ad nekünk, Isten is ad. Tehát olyan jó lenne Isten kezébe tenni a mi életünket. És Jézus azért sír Jeruzsálem felett, és ezért szomorkodik, hogy hányszor akartalak összegyűjteni? Hányszor hívtalak téged? A mostani időben is, most is, és te most is túlléptél rajta. Isten sokszor és sokféleképpen szól hozzánk. És aztán tovább megyünk az Úr Jézus szavaiban, és talán még sötétebb képet láthatunk, amikor azt mondja az ige, hogy te most sem akartad mindezt átélni, most is a békességet akartam, de ezek megint elrejtettek a te szemeid előtt, és akkor jön a szomorú kép, mert eljönnek reád a napok, amikor a te ellenségeid te körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorongatnak téged. Testvérek, egy nagyon szomorú képet állít elénk. Először arról beszéltünk, hogy Jézus hív bennünket, hogy az ő atyai szeretetét, mint a tyúkanyú csirkéi, megtapasztaljuk. Most pedig arról beszél, hogy és eljönnek a nehéz idők. És így jutott eszembe az a gondolat, Isten sokszor és sokféleképpen szól az emberhez. És tudom, hogy nem ezt a részét szeretjük kiemelni az Isten igéjéből, amit itt elénk állít az ige. Igen, jobban szeretnénk azt, amit az özvegyasszony él át, hogy egyszer csak Isten olyan szeretettel körülvesz bennünket, megsokasítja az olajunkat, mi ebből értünk, mi oda megyünk hozzá, valóban átéljük az ő békességét is, és valóban az ő szeretetében élhetünk. De itt pedig arról beszél Isten, hogy ad nekünk mást is, hogy más módon is akar bennünket megszólítani, és ami belefér az isteni gondviselésbe, az isteni Istennek a munkájába, mégpedig az, hogy valami nagy próba vagy nagy nehézség által szólít meg bennünket. Testvérek, kivágyik arra, hogy Isten ilyen keményen megszólítson bennünket. Kivágy arra, hogy egyszer csak Isten valami nagyon nehéz és valami nagyon fájdalmas úton ébresszen fel minket. Mert mi az ő akarata? Azt akarja, hogy az ő szárnyai alatt legyünk. Ezt teszi szép szóval. Ugye, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, akik megterheltettetek, és én akkor nyugalmat adok nektek. Milyen szép ez a hívás. És ugyanakkor pedig azt mondja az Úr, hogy vannak esetek, amikor nem ez történik, hanem azt mondja az Isten, hogy akkor eljön az életedben az az időszak, ami fájdalmas. És olyan nehezen tudjuk összeegyeztetni mi, emberek, azt, hogy próba, nehézség, fájdalom van az életünkben, és az Isten szeretetét. És akkor föltesszük magunkban a kérdést, hogy Isten miért adja nekünk ezeket a nehéz időket? Hogy miért van szükség arra, amit itt az ige beszél, amit Jézus a jeruzsálemiek és magának az zsidó népnek mond, vagy amit felolvastunk az alapigényben, hogy én mennyire szerettelek volna magamhoz vonni, de most pedig mi következik? Íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok, és bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem. Tehát pusztán hagyatik a ti házatok. Nagyon fájdalmas az a felismerés, amikor az Isten igéje arról beszél, hogy jön fájdalom és szenvedés. Pedig Istennek ez is egy eszköze arra, hogy bennünket magához vonjon. Egy eszköze arra, hogy kijózanítson, és meglássuk azt, hogy az ő szárnyai alatt találunk nyugalmat. De olyan sokszor föltesszük a kérdést mi is, hogy de hát Isten miért is engedi a szenvedést? Vagy egyáltalán miért van az, hogy Istennek teremtett világában ott van az a szenvedés, vagy az a fájdalom, amit mi olyan sokszor megtapasztalunk? Ki is az, aki ezeket adja? Mi az oka annak, hogy ezek megtörténnek az életünkben? Igen, hogyha egy kicsit elgondolkodunk azon, hogy miért is van ebben a világban szenvedés, miért látunk éhező gyerekeket, miért látunk beteg nyomorult embereket a kórházi ágyon, miért vannak ezek a sok betegségek, olyan sok kérdés merül fel az emberben, akár a szenvedéssel kapcsolatban is, hogy de miért kellenek ezek a dolgok? Mi az oka annak, hogy ez jelen van az embernek az életében? De hogyha megnézzük Isten igéjét, akkor láthatjuk azt, hogy Istennek nem ez volt a szándéka. Isten soha nem azt a szándékot akarta, és azt szerette volna, hogyha ezek az ember életében megtörténjenek. Nem, Isten egy sokkal jobb, egy sokkal tökéletesebb világot készítette el számunkra. Tegnap volt a Biblia iskolánknak a második alkalma, és ugye minden egyes bibliai iskolai alkalomra készítünk egy kis munkafüzetet, amit ki kell tölteni, és aztán tegnap megbeszéltük az előző munkafüzetnek a kérdéseire a választ, és ugye az elmúlt alkalommal a teremtés történetét vettük, most a tegnapi napon pedig Márk evangéliumát, illetve ugye a passió történet volt előttünk ma készülve a húsvéti ünnepre, és tegnap arról beszélgettünk, egy kicsit visszatekintve a teremtésnek a művére, akkor arról beszéltünk, és azt néztük végig, hogy amikor Isten teremtette a világot, akkor mi is volt ezzel az ő szándéka. És aztán nagyon jó volt látni azt, hogy amikor a válaszokat hallgattuk, ahogy testvérek elmondták, hogy mi is lehetett Istennek a terve a teremtéssel, azzal, hogy megteremtette a világot, a földet, a vizeket és egyéb dolgokat is. És olyan jó volt, hogy mindenki megértette azt, hogy az Isten célja az volt, hogy előkészítse az ember számára azt a földet, ahol aztán majd él. És akkor még utána történt az, hogy még a kertet is megalkotta, ahova belehelyezte az embert. Emlékszem, amikor a gyermekeinket vártuk, hogy megszülessenek, ugye már közel jártunk ahhoz az időhöz, hogy megszületnek a gyerekeink, főleg az első gyereknél ez sokkal inkább kicsúcsosodott, ahogy előtte már kezdtük beszerezni a kelengyéket, a babaruhákat, ugye a pelenkákat, akkor még ilyen pelenkákat is vettünk is, és ahogy emlékszem, megvettük, de hát mi csak úgy használtam, de megvettük az első babaágyat, és beraktuk a szobába, és az ott állt. Még gyerek nem volt, de mi már úgy készültünk rá, minden elő volt készítve, a feleségem előkészítette a kórházba bevonuláshoz a cuccokat. Szóval úgy rákészült az ember arra, hogy majd amikor megérkezik, akkor a legjobb környezetbe érkezzen. Hát valami ilyesmit látunk azon, ahogy Isten teremtette ezt a világot, és a legjobb környezetet adta az embernek, és ahogy látjuk azt, hogy milyen csodálatos közösségben volt Isten az emberrel, és itt nem volt szó arról, hogy itt szenvedés lesz, fájdalom lesz, és mégis ebbe az irányba ment el a dolog. Mert mi történt? Mint hogyha azt látnánk az Jézus szavaival élve, hogy az ember kibújt az isteni gondoskodás alól. Azzal, hogy felrúgta az Istennel való kötött szövetséget, vagyis, hogy nem bízott meg benne, amikor elhagyta őt, pedig az Úr azért tárja ki a szárnyait, hogy alatta legyünk, hogy nála biztonságban legyünk, és minden megváltozott azzal, amikor nem bízott az Úrban, hanem a saját útjára tért. És akkor már látjuk a fájdalmat, akkor már látjuk a verejtéket, ami aztán elkíséri az embereket, akkor már látjuk azt, hogy hogyan kerülnek szembe a testvérek egymással, hogyan jut el az ember odáig, hogy az egyik ember megöli a másik embert, és nem is értjük, hogy hogyan lehetséges az, hogy abból az idilli, csodálatos, szép életből, amit Isten elkészített az embernek, jön a bújdosóvá válás, jön a szenvedés. Pedig Isten nem ezt készítette el. Amikor a tékozló fiú történetét olvassuk, olyan szépen elénk áll, és elénk tárul az a kép, amit már ott az első emberpár életében láthatjuk, hogy ha nincsen meg a bizalom Isten felé, akkor ennek a következménye mindig az lesz, hogy távol kerülünk tőle, és nem hallgatunk az ő szavára, és az atya pedig visszavárja az embert. Miért is van a szenvedés? Ha egy kicsit a tékozló fiú történetére gondolunk, akkor láthatjuk azt, amikor a tékozló fiú eljutott odáig, hogy az ő nyomorúságát észrevette, amikor egyszer csak felocsúdott, és azt mondja, hogy ó, én balgatag ember, az én atyámnak a házában mindenki olyan békességben él, az én atyámnak házában mindenki biztonságban van, az én atyámnak a házában még a legutolsó, a legkisebb béres is átéli az atyai szeretetet, én pedig, ha magamra nézek, ha összehasonlítom azt, ahonnan jöttem és ahova kerültem, akkor azt látom, hogy ez egy nyomorult állapot. Miért kell a szenvedés az életünkben? Miért adja vagy engedi meg Isten a szenvedést az életünkben? Azért, hogy lássuk meg végre azt, hogy hova kerülünk akkor, és milyen lesz az életünk, hogyha nem az Atya, hanem az Isten csodálatos szárnyai alatt élünk, hanem elmegyünk tőle, és nem hívjuk segítségül az ő nevét. Milyen jó lenne összeegyeztetni, hogy milyen volt az, amikor Istennel jártam, és mivé lett az életem, amikor elhagytam őt, mert nem bíztam benne. Tehát Isten sokféleképpen szól. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy na most egy olyan időszak következik az életetekben, amikor üresen maradnak a házak, amikor azt látjátok, hogy mindenki ellenetek fordul, azt gondolnánk, hogy itt a vég, mint hogyha Isten elfeledkezne rólunk. De milyen érdekes dolog arra gondolni, és milyen nagyon jó dolog azt látni az igében, hogy Isten még ezután is szól, és talán ezeken a nehézségeken keresztül akar bennünket megszólítani, mert menjünk csak vissza egy kicsit a Lukács evangéliumának a 13. fejezetében, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy mert pusztán hagyattak a ti házaitok, ugye, mert jön a nagy nyomorúság, mert jönnek reál napok, amikor ellenségeid körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és megszorítanak téged, és jönnek a nehézségek, és külkülön nem marad semmi, amikor azt gondolnánk, hogy hát itt van, Isten elvetette az ő népét, elveti az embert, hívtalak téged sok-sok szeretettel, felajánlottam neked azt, hogy fogadd el az én gondoskodásomat, de te nem akartad, még a mostani napon sem. És mint hogyha Isten azt mondaná, akkor kész, elvetlek téged. De nem ez történik, hanem azt olvassuk az igében, hogy majd pusztán hagyatik. Igen, megtörténik ez a fájdalom. És bizony mondom néktek, hogy nem láttok engem, míg nem eljön az idő, amikor végre kimondjátok azt, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. Mint hogyha Isten azt mondaná nekünk, hogy ezeken a nehézségeken keresztül is arra akarlak téteket emlékeztetni, hogy eljöhet az az idő, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. Nézzük csak meg Lukács evangéliumának a 19. fejezetében. Mit olvasunk, amikor jönnek a tanítványok és kiáltanak, áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, ők azok, akik felismerték az Isten szeretetét Jézus Krisztusban, nem a fájdalmakon, a szenvedéseken keresztül, hanem azon keresztül, hogy Isten hogyan gondoskodott róluk, De ebbe belefér az is, hogy a tanítványok is azt kérdezték, hogy mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, és Jézus azt mondta, hogy átélitek ezt, megtapasztaljátok az én szeretetemet, megértettétek, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. De valaki nem érti ezt meg, de ez is beletartozik az isteni bűben, hogy ilyen módon mutatja meg nekünk, hogy jönnek a szenvedések. Sokféleképpen jöhet ez. Ott a nagy kérdés, hogy ki adja a szenvedést, mi is az, ami megmutatja. A tanítványok is megkérdezték az Úr Jézust, amikor Siloámba rájuk dőlt a torony az ott építőkre, és ugye megkérdezték azt, hogy hát vajon mit vétettek ezek, hogy ilyen helyzetbe kerültek? Vagy amikor megkérdezték az Úr Jézustól a vakon született embert látva, hogy hát vajon ki az, aki vétkezett, ez vagy ennek a szülei? És Jézus azt mondja, hogy nem ez, se nem a szülei. Sőt azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azok az emberek rosszabbak voltak, mint ti vagy mások. Hanem ezzel Isten rá akar mutatni arra, hogyha mi meg nem térünk, ha oda nem fordulunk hozzá, akkor mi hasonlóképpen elveszünk. Tehát Isten szeretné a mi szívünket odafordítani magához, és lehet, hogy ezt nehézségeken keresztül teszi. Igen, engedi időnként, hogy a sátán meggyötörjön bennünket. Pál azt mondja, hogy tövis adatott a testébe a kísértő által. Vagy látjuk Jób történetét, amikor azt látjuk, hogy Isten megengedi a sátánnak, hogy Jóbot megkísértse, hogy nyomorúságba vigye. De ennek is megvan a célja. Mert Isten szeretne néha azt, hogy lehet, hogy a nyomorúságból, vagy a félelmeinkből, vagy a nehézségeinkből végre az ő szárnyai alá vonjon bennünket. Ha nem megy szép szóval, akkor lehet, hogy ilyen módon akar Isten bennünket magához hívni, magához vonzani. Emlékezzünk csak a 10 csapásnak a történetére, olyan szomorú ez a történet abból a szempontból, hogy a fáraó hogyan keményítette meg a szívét. És amikor megnézzük az előző részeket, ahogy József oda került Egyiptomba, ahogy Isten ilyen módon gondoskodott Ábrahámról és az ő utódjairól, ugye? Amikor azt látjuk, hogy Isten elkészítette, hogy a nehéz időszakban ott találjon Isten népe oltalmat Egyiptomban is, láthatjuk, hogy ez a király észreveszi azt, hogy Isten van Józseffel, és ahogy telik az idő, új királyok jönnek, akik már elfeledkeznek erről, akik már nem ismerik Istent, és akik aztán elkezdik Józsefnek és az ő családjának a megnyomorítását. És amikor jön a 10 csapás, akkor Isten az, aki adja ezeket a csapásokat. És nem az történik, amit Isten szeretne, hogy végre a fáraó is rádöbbenjen arra, hogy az Úr a király, és hogy neki is úgy, ahogy az elődjének oda kellene fordulni hozzá, hanem megkeményíti a szívét. Igen, lehet úgy a nehézségeket átélni, hogy megkeményítjük a szívünket, és egyre mélyebbre és mélyebbre kerülünk. De lehet úgy is, hogy megértjük ezt, és oda menekülünk az Úr szeretetébe, és elfogadjuk az ő szárnyait mededékben, és végre kimondjuk, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. Jézus arról beszél, hogy ő ezt akarja nekünk adni, és ezt sokféleképpen teszi. Teszi úgy, hogy hív nagyon nagy szeretettel. Jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. És teheti úgy, hogy a próbákon, a nehézségeken keresztül vezet bennünket magához. Mondhatjuk, hogy oda húz bennünket, mert már nem bírjuk elviselni a fájdalmat. De ebben is ott van az Isten szeretete. Isten sokféleképpen szól. És az a célja, hogy elfogadjuk az ő megváltását, az ő szeretetét. Hogy végre kimondjuk, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. Tehát hányszor akartam összegyűjteni az én népemet? Hányszor akartalak téged is az én szárnyaim alá vonni? Vajon engedtem ennek a hívásnak? Vajon elfogadtam Isten hívásának azt a módját, ami sokkal örömtelibb és ami sokkal szebb, hogy jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok. Gyertek hozzám, tapasztaljátok meg az én hűségemet, vagy meg kell várni, vagy talán még most is várakoztatom Istent, és járom a saját utamat, akár tékozló fiúként, átélve a nyomorúságot, a szenvedést, a kilátástalanságot az életemben, de nem akarok felé fordulni. És majd eljön az az idő egyszer, amikor végre a tékozló fiúként meglátom a magam életét, és azt mondom, hogy miért élek én itt? Miért vagyok én ebben a nyomorult állapotban, mikor az én atyámnak házában a legkisebbnek is tökéletes a dolga? De Isten hív, és olyan szép és olyan kedves gondolat ez, amikor Jézus sír Jeruzsálem felett, vagy amikor ott a Lukács evangélium a 13. fejezetében azt mondja, hogy te, aki megölöd a prófétákat, én szóltam neked, ha most nem fogadtad el, én akkor is szólok, igen, lehet, hogy akkor már keményebben. De azt mondja, hogy most lehet, hogy nehéz időszak van az életeden, de milyen jó lenne, hogy ebből odáig jutnál el, hogy eljönne a te életedben az az idő, amikor majd ezt mondod, hogy áldott, aki ő az Úrnak nevében. Isten sokféleképpen szól. Szól csendesen, szeretettel, hív, az ő oltalmát ajánlja fel, és szól sokszor fájdalmasan. Testvérek, ne várjuk meg azt, míg a fájdalmat érjük meg az életünkben, hanem most tegyük oda az életünket az Úr kezébe. Most fogadjuk el az ő szeretetét. Azt mondja itt az Úr Jézus, hogy vaj, ha megismerted volna most, a mostani időben, igen, most van az az idő, amikor hív bennünket. Mi odaállhatunk az ünneplő tömegbe, mi együtt kiálthatjuk a tanítványokkal már most, hogy áldott a király, aki jő az Úrnak nevében, békesség a mennyben, dicsőség a magasságban. Álljunk oda, fogadjuk el az ő szeretetét, találjuk meg nála az ő szárnyai alatt a békességünket, és engedjük, hogy Isten vezessen bennünket. Fogadjuk el Istennek ezt a szeretetét, és ne várjuk meg, hogy keményen, akár próbákban kényszerítsen oda az ő szeretetéhez. Adja az Úr, hogy megértsük az ő hívását most, és járjunk az ő szeretetében, az ő kegyelmében, az ő szárnyai alatt találjuk meg a mi békességünket. Amen.